Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Folyamatos érdeklődés kíséri a Szerencsi Újrahasznosítási Központ kínálatát. Megújul Pressburger Imre Oscar díjas forgatókönyvíró rendező szülőháza Miskolcon. Egész évben kapható az Egri várbora. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Folyamatos érdeklődés kíséri a Szerencsi Újrahasznosítási Központ kínálatát, ahová a térség településén begyűjtött hulladékok közül a még használható tárgyak kerülnek. Az újrahasznosításról és a telep működéséről Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Alapvető célkitűzés a hulladék gazdálkodással foglalkozó cégeknél, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön ledepózásra. Ezt szolgálják azok a korszerű berendezések, amelyek szelektíven külön tudják válogatni a hulladékokat, s többek között ezt szolgálja a házhoz menő lomtalanítás utáni válogatás is. A szerencse működő újrahasznosítási pont egy olyan lehetőséget ad a lakosság számára, hogy a mások által lomnak ítélt, de még használható tárgyakat jelképes összegért megvásárolhatják. Így nem kerül a hulladékok közé, hanem családokhoz tud visszajutni, főként olyan esetben nagy segítség, ahol esetleg nem telik egy új bútor megvásárlására. De a bútorok mellett játékok, könyvek és ruhák és egyéb használati tárgyak is megtalálhatók a Szerencsi telepen, mondta el Hercsik István, a ZHK igazgatója.
Ezeknek a központoknak a célja az, hogy azokat a tárgyakat, eszközöket, amelyeket még használni lehet, tehát nem kell feltétlen kidobni, azokat ne hulladékként értelmezzük, és ugye lerakjuk, vagy akár újrahasznosítjuk, de anyagában, hanem használati tárgyként kerülhessenek ezek, hogy úgy mondjam, új gazdához, ha szabad ezt mondani, tehát akinek szüksége van ezekre az eszközökre, tulajdonképpen azoknál az embereknél ezek a használati eszközök egy új életre kelnek. Ez a célja ennek. Jól veszi a közönség ezt a szolgáltatást, számítottunk is erre, egyre környezetre tudatosabbak vagyunk, örülünk is mi ennek szakcégként, és úgy látjuk, hogy az emberek szívesen ajánlanak föl, és egyre szívesebben vásárolnak itt nálunk ilyen eszközöket. A játékok alapvetően bútorzat, íróasztalokat, székeket tudunk kínálni, és remélhetőleg gazdára lelnek. Elektromos eszközöket nem forgalmazhatunk, ugye okkal, de a játékok, kisebb-nagyobb bútorok, ruhaneműk, azok feltétlenül kellendőek, és hát lehet látni talán, hogy könyveink is vannak, és annak én külön örülök, hogy azért néha könyvet is vesznek nálunk. Kértük a vállalkozókat, és most is kérjük, ők is ajánljanak föl eszközöket, amelyeket a vállalkozásoknál már nem használnak. Elindult ez a dolog, reméljük, hogy ki fog teljesedni, szélesedni, annak érdekében, hogy ez egy folyamatos, nevezük így áruskálát, választékot tudjunk biztosítani az itt vásárolni szándékozóknak. Hát itt nálunk elsősorban Szerencsén és Miskolcon van egy másik, azt az ottani a Mirehu közszolgáltatási alvállalkozó üzemelteti, egyébként sikerrel. Ugye a legmagasabb ár 10.000 forint, én a tételes árakat nem tudom, mert nem én árazom, de 10.000 forintért gyakorlatilag a legdrágább bútordarab, vagy valamilyen ruhadarab is megvásárolható, és hát vannak azért olyan eszközök, amelyek, vagy olyan bútorok, ruhák, amelyek még használt állapotban is ettől sokkal többet érnek. Nem baj, ez jó helyre kerül, azt gondolom, 10.000 forint a maximum ár.
Megújul Pressburger Imre Oscar díjas forgatókönyvíró rendező szülőháza Miskolcon. Egy határokon átívelő projektben a Cinefest Egyesület és az Észak-Magyarországi Informatikai Menedzsment Nonprofit Kft. Fogott össze a terv megvalósításáért. A kezdeményezéshez vezető partnerként csatlakozott egy szlovákiai nonprofit szervezet is. Már sikerült aláírni a támogatási szerződést, jelenleg a kivitelezési tervek készülnek, melyek alapján indulhatnak hamarosan a közbeszerzési eljárások. A tervek szerint egy összművészeti inkubációs tér születik majd, ahol Pressburger Imre életét bemutató állandó, interaktív kiállítás mellett a kutató műhelyi és digitalizációs installációs műhelyi funkciók is helyet kapnak majd. A részletekről Török Zsuzsannát, a Cinefest Egyesület titkárát hallják.
Azt, hogy Pressburger Imre Miskolcon született, elég régóta tudjuk, mert a magyar származású forgatókönyvíró sosem tagadta miskolci gyökereit. Elég jól feldolgozott életrajza van. Az unokája, a szintén oszkárdias Kevin MacDonald írta meg az életrajzát, ami egyébként 2003-ban magyarul is megjelent. És hozzá kell tenni, hogy szerencsére 1902-ben már nagyon pontosan vezették az anyakönyveket, így az anyakönyvből kiderül, hogy a 42 éves Pressburger Kálmánnak és a 30 éves Vix Katalinnak 1902. december 5-én a Szentpéteri kapu 3 szám alatt született meg Imre József nevű gyermeke. 2007-től aktívan kerestük annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnánk megmenteni ezt az egyre rosszabb állapotban lévő házat. A ház maga az hosszú időn át többlakásos társasházként működött, és az önkormányzat, illetve a Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonában volt, illetve van ma is. Miután a lakók elhagyták az épületet, ugye megindult az állagromlás, és amikor Pressburger unokája Kevin MacDonald a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál vendégeként a városban járt, akkor ígéretet tettünk neki, és persze magunknak is arra, hogy mindent megteszünk majd, hogy megmentsük a nagyapja szülőházát. Most jött el az a pillanat, hogy az Interreg szlovák-magyar programjában be tudtunk nyújtani egy pályázatot a ház felújítására, és arra, hogy új funkciókkal lássuk azt el. A pályázat szerencsére sikeres volt, így aztán 2024. decemberében alá is tudtuk írni a támogatási szerződést. Az persze, hogy mennyire tekinthető ez az események felgyorsulásának, nem tudom, mert azért csak eltelt 17 év, de az biztos, hogy nagyon örülünk, hogy végre valóra tudjuk váltani a Pressburger Imre családjának, és persze a magunknak tett ígéretet is. A Cinefest Egyesület nagyon jó kapcsolatot ápol az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszterrel és a Miskolci Egyetemmel is. Nekik már voltak korábbi interreges projekttapasztalataik, és mindkét partner kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezik a lehetséges szlovák partnerek körében is. Teljesen logikus volt számunkra, hogy a pályázati felhívás megjelenése után közösen induljunk el velük, és együtt keressük meg azt a szlovák partnert, akivel azonosak az elképzeléseink, aki hozzánk hasonlóan valamiféle regionális művészeti közösséget szeretne segíteni, létrehozni, támogatni. Végül egy elég meglepően a Stószi gyógyfürdőben találtunk rá az ideális partnerre. Stósz egy gyönyörű művészetterápiával is foglalkozó gyógyfürdőt üzemeltet, aminek van egy csodálatos régi fűtőháza. A projektben a szlovák partner ezt a fűtőházat fogja felújítani, és hozzánk hasonlóan ők is egyfajta regionális művészeti inkubációs térként képzelik el a fűtőház jövőbeli hasznosítását. A projekt során a teljes Pressburger szülőház kívülről is és belülről is meg fog újulni. A beltér az jelenleg lakásokra osztott, ebből szeretnénk egy másfajta funkcióval rendelkező teret kialakítani. Az elképzelések úgy szólnak, hogy a földszinten nyílik majd egy állandó kiállítás Pressburger Imre életéről és munkásságáról, és ugyanitt fog helyet kapni egy 50 főt befogadni képes konferenciaterem is, ami embetítő teremként is szolgál majd. Az emeleten művészeti workshopoknak, illetve kisebb műhelyeknek alkalmas terek jönnek létre, és ide fog majd költözni a Cinefest Egyesület irodája is, egy kutatható Cinefest archívummal, amivel egy régi vágyunk fog teljesülni. Jelenleg a tetőtér beépítetlen, itt 3 kis apartmant szeretnénk kialakítani, ahol kedvezményesen szállhatnak majd meg a Cinefestre látogató alkotók, vagy éppen a tervezett művészeti workshopokra érkező fiatal művészek is. Egyfajta összművészeti térként képzeljük el a házat, de olyan összművészeti térként, ami meg elsősorban ugye a ház nevéből adódóan a filmművészet áll ma a fókuszában. Az átadás után workshop sorozatokat tervezünk, konferenciákat, vetítéseket rendezünk majd, de még a projekt ideje alatt is szervezünk majd fotókiállítást, illetve a digitális installációs bemutatókat.
Kihirdették az EGRI Várbora 2025 pályázat eredményét. Fehér bor kategóriában a Varsányi Pincészet 2024-es EGRI csillaga, A rozék közül az ostorosbor 2025-ös egri rozéja, a bikavérek közül pedig a szurumi családi pincészet bikavér superior 2022-es évjáratot ítélték a vakbírálat alapján a legjobbnak, mondta el Tarsó József hegybíró, a bírálóbizottság elnöke.
Összesen 19 bor, ez 8 termelőt jelent. Igazából a csillagok azok most is a legnagyobb számban, 8 csillag, 4 rozé és 7 bikavér, és ami izgalmas igazából, hogy 14 klasszikus és 5 superior bor volt, tehát itt nem feltétlenül a kategóriák versenyeztek, hanem a borharmónia, és igazából ettől még izgalmasabb ez a verseny, hiszen a vakbírálat során azt keresjük, hogy minél harmonikusabb legyen egy bor, és minél szebb arcát mutassa, arról nem beszél, hogy ez egy nagy felelősség azért, mert gyakorlatilag egy éven keresztül bármikor, az év bármikor melyik részében ezt a bort kóstolják, akkor az biztosan olyan legyen, ami szép élményeket fog jelenteni. Igen, a két első mindenképpen a fehér és a rozé, ezek klasszikus kategóriájuk lettek, holott például csillagban volt 2 superior is, és ugye évjáratban is ott volt egy eltérés, hiszen azok 2023-asok voltak. Mégis ezt a bort éreztük a legjobbnak, és azt gondolom, hogy minden kategóriában ez az 5 bíráló azért azt gondolom, hogy egységesen ítélte meg az első helyezettet, és ez most már mondhatom, hogy évről évre így van, hiszen én jó magam részt veszek az elejétől fogva, és hát ugye általában a versenyeken is mindig az első és az utolsó az, ami szinte azonnal megvan, és közte, amik gyakorlatilag különböző stílusjegyű küvék, ott szokott lenni egyfajta komolyabb verseny. Ez gyakorlatilag ez egy ilyen Murphy-törvénynek is hívhatjuk.
Melyik kategóriában melyik pincészet nyert?
Az egri csillag kategóriájában egy egri csillag klasszikus 2024-essel a Varsányi pincészet nyert. A rozé kategóriájában az ostoros családi pincészet 2024-es rozéja, szintén klasszikus kategóriában, és az egri bikavérnél pedig egy 2022-es évjáratú, a szurumi birtok egri bikavér superiorja nyert, úgyhogy egy másik évjárat, ha úgy tetszik, hiszen az előző évben szintén az ő superior boruk nyert, csak a 2021-es bikavér volt.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól időszakosan megnövekedhet a felhőzet. Főként az Észak-Dunántúlon és az északi középhegység tágabb térségében már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, de kialakulásukra inkább az esti óráktól számíthatunk nagyobb számban. A déli-délnyugati szél nagy területen lesz élénk, a délnyugati megyékben helyenként meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 26 és 31 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. május 2-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. A következő tanévtől a görögkatolikus egyház fenntartásában működik tovább a Dózsa György tagiskola Kazincbarcikán. Bejelentés nélküli foglalkoztatást buktatott le a NAV. A Budapesti Művészetek Palotája 20 éves jubileumi koncertjén fellépett a gyöngyösi kötődésű Balázs Elemér Group. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A következő tanévtől a görögkatolikus egyház fenntartásában működik tovább a Dózsa György tagiskola Kazincbarcikán. Ez már csak a város képviselőtestületének kell jóváhagynia, akik a soron következő ülésükön döntenek majd a fenntartás támogatásáról. A részletekről Klimon Istvánt, Kazincbarcika alpolgármesterét hallják.
2013 4 környékén indulhatott be a görögkatolikus óvoda Kazincbarcikán, amikor is együttműködésben, stratégiai együttműködésben a történelmi egyházakkal a reformátusok kaphatták meg az általános iskolát, a katolikusok a szalízrenden keresztül kaphatták meg a gimnáziumot, és egy görögkatolikus óvoda jött még létre. Aztán múltak az évek, az intézmény fenntartás is átalakult, így az állam nem olyan régen döntött arról, hogy néhány esztendővel ezelőtt, hogy átadja a középfokú oktatási feladatellátást a Tiszáninneri Református Egyház kerületnek az Irinyiben, ugye akkor alapították meg az írokat, az Irinyi János Református Oktatási Központot, így már lett nekik középiskolájuk, később lett óvodájuk is, ami szintén az építők útján kapott helyet, valamint van egy általános iskolájuk. A szalézi rend általános iskolai feladatokat a Don Boscóban ellát, és amellett a gimnáziumi feladatokat is, meg szakképzést és szakoktatást is vállalnak, és mellette a Don Boscó sportközpontot is üzemeltetik. Egy új színfolt a történelmi egyházak körében, hogy dr. Janka Gábor parókus úr keresett meg minket azzal még az elmúlt esztendőben, hogy újra szeretnének egy általános iskolát átvenni, és ez már gyakorlatilag révbe is ér, hiszen a tankerületi központ levelet írt nekünk, amelyből értesültünk arról, hogy a Dózsa György tagiskola az, amelyre a választás esett. Ott már meg is történtek a szülői szavazások, meg volt az összdolgozói véleménynyilvánítás, és az önkormányzatunkra soron következő képviselőtestületi ülésén, rendkívüli képviselőtestületi ülésén fog majd arról határozni, hogy mi magunk is teljes mértékben támogatjuk azt, hogy egy görögkatolikus óvoda után már az általános iskola is tudjon működni Kazincbarcikán.
Sokat kockáztatott az a takarító cég, aki pehére olyan megrendelőnél vállalt el takarítást, ahol beléptető kapu működött. Az ellenőrzés feltárta, hogy a vállalkozás csaknem 30 munkavállalóját szabálytalanul foglalkoztatta, sem bejelentési, sem adó- és járulékbevallási kötelezettséget nem teljesített. A további részleteket dr. Paskóné Pivko Mónika, az adóhatóság Heves vármegyei kommunikációs referense ismerteti.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kockázatelemzési szűrőjén akadt fent egy épülettakarítással foglalkozó cég. Az ellenőrzés során a revizoroknak lényegében a helyszínre sem kellett kimenniük, a bekért beléptetőrendszer adatai 26 alkalmazott fekete foglalkoztatását igazolták. Az ellenőrzés feltárta, hogy a vállalkozás csaknem 30 munkavállalóját szabálytalanul foglalkoztatta, sem bejelentési, sem adó- és járulékbevallási kötelezettségét nem teljesítette. A bejelentés nélküli foglalkoztatás az egyik legsúlyosabb szabálysértés, amely több szankcióval is járhat. A NAV akár annyiszor 2 millió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat, ahány bejelentés nélkül foglalkoztatott magánszemélyt talál. A be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának további speciális jogkövetkezménye a nyilvánosság. Az érintettek 2 évre felkerülnek a NAV szégyenlistájára, amely jellemzően kizárást jelent a költségvetési forrásokból finanszírozott pályázatokból. Ráadásul a közzétételi listára felkerülő cég kockázatos adózó lesz, így sokkal súlyosabb szankciókkal számolhat a jövőben, például a fekete foglalkoztatásért kiszabható bírság 2 millió forintról 3 millióra emelkedik. A beléptető kapu adatai nem csak azt dokumentálták, hogy ki dolgozott, hanem azt is, hogy mióta dolgoztak feketén a cég alkalmazottai. A takarító cég belátta, hogy nincs értelme vitatni a tényeket. Az pedig, hogy az ellenőrzés elérte a célját, és a jövőben a cég jogkövető adózóként teljesíti a kötelezettségeit, a NAV kockázatelemzői folyamatosan figyelemmel fogják kísérni.
A közelmúltban egy maratoni hétvége keretében ünnepelte a Budapesti Művészetek Palotája a 20 éves jubileumát. Ezen az eseményen fellépett a Balázs Elemér Group, ebből az alkalomból beszélgettünk a gyöngyösi kötődésű ifjabb Balázs Elemér zeneszerzővel és zongoraművésszel.
A gyöngyösi kötődésedről szeretnénk hallani néhány szót, erről mit lehet tudni? Hát nekem nagyon őszinte lesz, hogy Gyöngyös mindig is a szívem csücske volt, mert gyerekkorom óta, mivel édesanyám ugye gyöngyösi, és a nagyszüleim is, hát félig ott nőttem fel. Az egész környezet számomra mindig nagyon inspiráló volt, az emberek fantasztikusak. Nekem nagyon egyszerű volt úgy inspirálnom magamat művészként, hogy a gyöngyösi levegőt érzem folyamat. Szóval nekem különleges, hogy a családomnak van kötődés, és én a mai napig nagyon szerencsésnek mondhatom magam ennél.
Én úgy gondolom, hogy a gyöngyösiek is nagyon büszkék rád, de hogy miért is, arról most mi fogjuk lerántani a leplet ketten, mert hogy nagyon sokféle műfaj és nagyon kedves zenei élményeid vannak, talán a 80-as évekhez kötődik például a jazz, aztán amikor a Kiselemér elindult a zenei úton, akkor hogy volt ez az elindulás Elemér?
Nekem mindig nagyon inspiráló volt az, hogy a konzervatórium után ugye felvettek a Zeneakadémiára, a kivételes tehetségek osztályára, Ráfi Ámán tanár úrhoz, aki a mai napig mentorálja a lépéseimet a világon. Mindig próbálok mindenkinek, a fiataloknak, az embereknek adni abból, ami én vagyok, és az összes tudást, amit szereztem, azt tovább akarom adni, mert úgy gondolom, hogy zenélni máshogy nem lehet.
Az összes tudás, abban beletartozik már számos elismerés. Vannak azért díjak, bőséggel, szép számmal. Beszéljünk a díjaidról, és arról is esetleg, hogy mire vagy a legbüszkébb.
Hát talán a legbüszkébb a Junior Prima díjra vagyok, amit 2019-ben kaptam. Azóta az nem csak művészileg, hanem emberileg is nagyon sokat segített, hogy tudjak előrelépni, és még többet adni az embereknek, és még többet gyakorolni. Illetve tavaly nyertem meg a Yamahának az ösztöndíját, ami egy ilyen nemzetközi zongora verseny volt. Aminek a keretén belül például Barcelonában voltam most egy hónapja, és az is fantasztikus élmény volt számomra.
Itt most mondtad, hogy 2024-ben Yamaha díj, ezek szerint készülsz Japánba is?
Igen, lesz egy körút, egy megrendelést kaptam egy japán balettnek a komponálására, ami most már lassan kész is van, és ez úgy néz ki, hogy Kyotóban fog majd premierre találni.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szent József adjon nagy ölelést a mi drága Ferenc pápánknak. Fogalmazott Fernández bíboros homíliájában május 1-én, a 9 napos gyászidőszak 6. napján. A bíborosok közös szentmisét mutattak be Ferenc pápáért a Szent Péter bazilikában. A mise főcelebránsa Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium korábbi prefektusa elmondta. Ezen a húsvéton Krisztus azt mondja nekünk, minden, amit nekem ad az atya, hozzám jön. Az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek. Milyen mérhetetlenül édes szavak ezek. Ferenc pápa Krisztusé, hozzátartozik, és most, hogy elhagyta ezt a földet, teljesen Krisztusé. Az Úr Jorge Bergoglio-t a keresztségtől fogva egész létezése alatt maga mellé vette. Ő Krisztusé, aki az élet teljességét ígérte meg neki, fogalmazott a bíboros. Hozzátette. Végül hadd idézzem fel Ferenc pápa szeretetét Szent József iránt, az erős és alázatos munkás iránt, a kicsiny, elfeledett falu ácsmestere iránt, aki munkájával gondoskodott Máriáról és Jézusról. Arra is emlékezzünk, hogy amikor Ferenc pápának volt valami nagyobb problémája, akkor egy kérést tartalmazó papírlapot tett Szent József szobra alá. Kérjük hát Szent Józsefet, hogy a mennyben adjon egy nagy ölelést a mi drága Ferenc pápánknak. Urunk, neked ajánljuk szolgádat, Ferenc pápát, hogy töltsd el most örömmel jelenlétedben, és kérjük annak kegyelmét, hogy beteljesítsük az ő látomását egy olyan egyházról, amely a megfeszített és feltámadt Krisztus misztériumát hirdeti. Fogalmazott Leonardo Sandri bíboros április 30-án, a 9 napos gyászidőszak 5. napján a Szent Mise homíliájában, amelyet Ferenc pápáért mutattak be a Szent Péter bazilikában. Hozzátette, Mária, Isten anyja és az egyház anyja, járj közben imáiddal azért, aki olyannyira akart szerető szemedbe nézni, és most a neked szentelt bazilikában nyugszik. Így legyen. Leonardo Sandri bíboros, a bíborosi testület dékán helyettese, a keleti egyházak dikasztériumának korábbi prefektusa elmondta. Krisztus feltámadt. Egy olyan gyászmise keretén belül, mint a pápa halálát követő, kilenced egyik gyászmiséje, még nagyobb meghatottsággal énekeljük a húsvéti Alleluját, azt az éneket, amely a diákónus hangján csendült fel ebben a bazilikában is, melyet a vigília szertartás előtt nem sokkal meglátogatott a Szentatya Ferenc. Azt gondolhatjuk, hogy öntudatlanul is átkelni készült egy másik vörös tengeren, egy másik éjszakán, melyet Krisztus feltámadásának köszönhetően áldottnak nevezhetünk. Imádságot kér a konklávéért a bíborosi kollégium, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. A Rómában összegyűlt bíborosi kollégium, amely általános üléseket tart a konklávéra való felkészülés jegyében, Isten népéhez intézi felhívását, hogy az egyház ezen időszakát kegyelemként és lelki megkülönböztetésként éljék meg, figyelve Isten akaratára. Ezért a bíborosok tudatában annak a felelősségnek, amelyre hivatva vannak, szükségét érzik annak, hogy minden hívő imádságával támogassa őket. Az imádság az az igazi erő, amely az egyházban elősegíti az összes tag egységét Krisztus egyetlen testében. Rendkívüli biztonsági övezetté alakítják át a Santa Maria Maggiore bazilikát és környékét a Ferenc pápa sírját látogató zarándokok védelme érdekében. Az első szigorítások az amúgy is forgalmas környéken már életbe léptek. Rómában már második Szent Péter bazilikának és második Vatikánnak emlegetik a Santa Maria Maggiore-t a vasárnap óta sorban álló hívek nagy száma miatt. A Ferenc pápa április 26-ai temetését követő első napon mintegy 70 ezeren, hétfőn pedig több mint 40 ezeren látogattak el az elhunyt egyház fősírjához. Korábban a bazilika napi látogatószáma átlagban 3000 körül volt. A hatóságok számításai szerint a május 1-ét követő hosszú hétvége után csökkenni fog a sorban állók száma, de nyáron ismét megemelkedhet, és az egész mostani jubileumi szent évben magas maradhat. Május 5-éig tudja finanszírozni a sajtóban Kocsi Menekültek néven ismertté vált kárpátaljai emberek elhelyezését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, közölte a karitatív szervezet a távirat irodával. A tájékoztatás szerint erről minden érintettet a szálláshelyén átadott levélben értesítettek. Azt írták, a Szeretetszolgálat tavaly augusztus vége óta gondoskodik a jogszabályi változások miatt a menekültügyi ellátásból kikerült emberekről, több alkalommal is meghosszabbította a családok számára felajánlott ideiglenes segítséget, de 8 hónap után már nem tudja tovább finanszírozni az elhelyezésüket. Az érintett családok elszállásolását tavaly ősszel a téli időszak végéig meghosszabbították, további elhelyezésükre azonban már nincs fedezet, tudatták. Kiemelték, a tavaly augusztus 21-én átmenetileg elhelyezett 125 ember közül április végén hozzátevőleg 30-an tartózkodnak még a karitatív szervezet által fizetett közösségi szálláshelyen. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat továbbra is jelentős számú ukrajnai menekült családról gondoskodik, intenzíven segítve a tartósan Magyarországon maradó családok beilleszkedését, támogatva a gyerekek iskolába, óvodába járását, a szülők munkába állását, a családok befogadó közösségbe jutását, ismertették. A háború kitörését követően indult, részben már lezárult, részben jelenleg is zajló integrációs programokban több mint 2500 tartósan Magyarországon maradó ember beilleszkedéséhez nyújtottak eddig segítséget, áll a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közleményében. A pápa választás hivatalos kezdő időpontja május 7-én szerdán délután 16:30 lesz. Akkor zárják rá a bíborosokra a Sixtus kápolna ajtaját, közölte a szentszéki szóvivő, aki további részleteket hozott nyilvánosságra a konklávé előkészületeiről. A bíborosi testület május 7-ét a Szent Péter Bazilikában kezdi, ahol 10 órától a megválasztandó egyházfőért szentmisét mondanak. A szertartást a bíborosi kollégium dékánja Giovanni Battista Ré mutatja be, aki nem vesz részt a pápa választáson, mert ő már elmúlt 80 éves. A misét követően a 80 évesnél fiatalabb pápa választó bíborosok az apostoli palotában a harmadik Pál pápáról elnevezett Paulina kápolnában gyülekeznek, ahonnan együtt átvonulnak a Sixtus kápolnába. Minden állomáson az ilyenkor hagyományos liturgikus énekek szólalnak majd meg. A latin rítusú bíborosok bíbor színű ruhát viselnek, amelyet derékban széles öv ölel át. A bíborosi ruhára fehér csipke karinget öltenek, arra pedig szintén bíbor színű rövid válfedőt helyeznek, fejükre kerek pileólus és négyszögletes birétum kerül. A nyakukban viselt kereszt bíbor és aranyszínű zsinort kap. A Sixtus kápolnába érkezve az első feladatuk az eskütétel lesz az előre megszabott latin formula szerint. A kápolna ajtaját május 7-én 16 óra 30 perckor zárják kulcsra. A szentszéki szóvivő Matteo Bruni elmondta, a pápa választás hivatalos nyelve az olasz lesz. Ezt megelőzően május 5-én a harmadik Pál kápolnában a konklávé kisegítő személyzete tesz titoktartási esküt. A ceremónia mesterek, gyóntatópapok, orvosok és más egészségügyi dolgozók, valamint további munkatársak, akik a pápa választás logisztikai működésén dolgoznak. Köztük vannak a takarítók, a vatikáni konyha dolgozói, a sofőrök, a virágdekorációk készítői. Korábbi kijelentéseit pontosítva Bruni kijelentette, hogy jelenleg 135 pápa választó bíborosból ketten betegség miatt nem tudnak részt venni a konklávén, így az új pápa megválasztásához szükséges kétharmados többséghez 88 szavazat kell majd. Ad Gaudium Domini, azaz az Úr örömére mottóval indítottak országos keresztény ifjúsági képzőművészeti tárlatot középiskolásoknak. Két korcsoportban vettek részt a versenyben a diákok, akik négy kategória, a számítógépes, a sokszorosító és az egyedi grafika, valamint a festészet közül választhattak. A 60 döntőbe került pályaműből kiállítás nyílt az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban. Most Hernád Fői Csabát, az érseki palota turisztikai és látogatóközpont igazgatóját kérdezzük. Az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpontba is érdemes visszalátogatni időről időre, mert időszaki kiállításokkal jelentkeznek. Április 29-én nyílt meg a legutóbbi időszakos kiállítás. Mit láthat itt a közönség?
Rendkívüli ünnep volt, nem is gondoltuk volna, hogy több mint 100-an jönnek, és hát egy rendkívül szép előadás sorozat, illetve megnyitó mellett nyitotta meg az országos keresztény ifjúsági képzőművészeti tárlatot, amely nem csak megnyitó, de díjátadó is volt, és hát igazából ez az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló gimnáziuma és technikuma által volt szervezve. Az volt a kiállításnak az egyik legjelentősebb gondolata, hogy hát egy ilyen gyönyörű környezetben, ahol kaptak lehetőséget arra, tényleg az ifjú alkotók, művészek is megmutathassák alkotásaikat, munkájukat, és hát tényleg nagyon sok látogató kísérte figyelemmel, és bízunk abban, hogy ezek a szép alkotások, mert ugye az ember egy kicsit tart attól, hogy milyen kiállítási tárgyak kerülnek a térbe, de bizony mondom, hogy tehát rendkívül szép gondolatok, és tényleg, hogy a mai fiatalságnak a világába egy kicsit ez bepillantást enged, és mindenképpen elgondolkodtatóvá teszi az embert. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, és az első emeleti kiállító térben mintegy 60 darab pályamunkát lehet megtekinteni, amely tényleg egy rendkívüli alkalom, és ezek nem is olyan képek, hogy az ember csak rápillant, hanem azt lehet mondani, hogy elgondolkodtató és figyelemfelhívóak. Kiállítás az valószínűség szerint egy jó hónapig, úgyhogy egész május hónapban látható, viszont ezzel párhuzamosan szeretnénk bejelenteni, illetve szeretnénk elmondani azt is, hogy az érseki palotában egy rendkívüli kiállítás lesz, nagyon sok ilyen volt már, de most a Herendi porcelán manufaktúra fog hozni egy nagyon szép kiállítást, és ami különleges még az is, hogy szakrális jellegű tárgyakat is mutat be, úgyhogy ezek ritkaság számba mennek, és hát mind a mellett, hogy gyönyörűek, rendkívül nagy értéket is képviselnek, úgyhogy ide is mindenkit nagy szeretettel várunk. Ez május 23-án a délutáni órákban fog megnyílni. És még azt az ígéretet is kaptuk, hogy ha már nem is festett, de igazi, hát festetlen, de Herendi porcelánokból lehet majd a kávét fogyasztani.
Gyógyító imaestet tartanak Szent Peregrin, a daganatos betegek védőszentje ünnepnapja alkalmából Füzérradványon, a római katolikus templomban május 4-én vasárnap. 16 órától rózsafüzért imádkoznak, mely alatt gyóntatás lesz. 16 óra 30 perckor kezdődik a dicsőítés, 16 óra 45 perctől szentségimádás lesz. 18 órakor szentmisét mutat be a betegekért Szabó József, Miskolc diósgyőri plébán. Országos cigánypasztorációs csendes lelkinapot szervez a Boldog Ceferino Intézet május 10-én Csatka-Szentkúton. A nap során lesz dicsőítés, szentmise, örömútja, tanúságtétel, és a nap tanítója Székely János szombathelyi egyházmegyés püspök lesz. A mezőkövesdi Szent László plébánián működő Effata karizmatikus közösség szervezésében immár 6. alkalommal rendezik meg a gyalogos rózsafüzér zarándoklatot a város körül május 24-én. Csatlakozva a 2025-ös Remény zarándokai Szent Év eseményeihez, idei jelmondatuk, legyünk mi is a Remény zarándokai. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Tudja, mi a jó, van, aki tudja, hova ér. Aki mer, aki nyer, aki más, aki velem is élne.
A részben ott van az egész, egészen jó, ha ide érsz. Szépek a kicsik, de részletek valahogy elleszek.
Megtörtént, persze velem igen, mindig valami gáz. Újra ez az ideg, őrget és kifigurál. Rég, nem zavar az ilyen, miért hét így, aki más? Az nyer, aki nevet, mindegy, hogy ki a hibás.
Oh. Ha megint beragad az ár, ha megint jön egy akadály, ugyan nálad a kabal a kulcs, ugyan nálad a kártyán. Check it.
össze velem, igen, mindig valami gáz. Újra ez az ide, törget és kifiguráz. Őr angyal, mégis mire hibe, pont rám sose vigyáz. Nem nagy ügy ám, épp csak a láz, vén a kis apróság. Épp csak a kedv, mint ez a szó elszállt.
Oh, oh, yeah, no, no, no. Dum, 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 dum.
Sportja.
Ülésezett az MLS elsőfokú licenszadó bizottsága. A kaposvári Csík Ferenc sportuszodában versengtek az úszók a magyar bajnoki címekért. A Nyíregyházi Városháza dísztermében tartották a hagyományos sportgálát. Egésznapos rendezvénnyel zárták a jeges szezont Nyíregyházán a szabolcsi sólymok. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ülésezett az MLS elsőfokú licenszadó bizottsága, amely elbírálta a 2025-26-os kérelmeket. A döntések nyomán kiderült, hogy a Deac Futball Nonprofit Közhasznú Kft. Által benyújtott dokumentumok bizonyítják, hogy az egyesület megfelel a klublicenszre vonatkozó szabályoknak, így amennyiben a Deac feljut az NB2-be, nem lesz akadálya, hogy a másodosztályban induljon. Amennyiben feljutunk, természetesen vállaljuk a szereplést a másodosztályban, nyilatkozta Pöszmet Tibor, sportigazgató. A kaposvári Csík Ferenc sportuszodában versengtek az úszók a magyar bajnoki címekért. A viadalon a Diesi Debrecen kiválóságai is rajtkőre álltak, akik szállították a jobbnál jobb eredményeket. Kókai Dávid, szakosztályvezetőt hallják.
Célunk az volt, hogy minél több pontot szerezzünk. Nagyon fontos szempont az, hogy az év fő hazai versenyein, amik az országos bajnokságok, ki hány pontot tud szerezni, hiszen ez nagyban meghatározza azt, hogy a következő évben milyen szövetségi támogatásokra számíthatunk. A felnőtt csapat mindig meghatározza azt, hogy milyen az egész csapatnak az adott évi hangulata, úgyhogy ezek miatt a szempontok miatt is nagyon örültem neki, hogy ilyen jól szerepeltek a nagyok.
Kókai Dávid értékelte az újra magyar bajnok Senánszky Petra teljesítményét is.
Nagyon szeret edzeni, nagyon szeret úszni, mindegy, hogy most uszonnyal vagy uszony nélkül, úgyhogy őt mindenképpen motiválja az, hogy úgy érzi, hogy még mindig van benne, és még mindig nagyon sok van benne. Nem titok, hogy egyelőre eddig a nyárig terveztünk, de én azért nem fogok meglepődni, amikor majd azt mondja, hogy még a következő olimpiát is célba veszi. Ez a verseny is mutatta, hogy fizikailag még tényleg nagyon sok van benne, hiszen hiába ez a kicsit hányattatott felkészülés, ami az utóbbi három hónapban mögöttünk van, azért a 400-100 méteres női váltó utolsó embereként egy olyan időt úszott és egy olyan teljesítmény nyújtott, ami tényleg ezt mutatja, hogy van még benne. Budapesten él, ott edz, ugye szeptember óta, de a közös munkánk az folytatódott tovább. Én írom az edzéseit, én felügyelem a teljes mindent, ami körülötte forog. Ez nekem nyilván egy kis plusz feladatot is ad, hiszen azért úgy könnyebb volt, mikor ezt egy létesítményben kellett megcsinálni. De én azt gondolom, saját bevallása szerint is így van, és minden jel arra utal, hogy jól működik ez most így is. Új lendületet kapott, én szerintem ez már az idei nyári időeredményeiben is meg fog majd látszani. Petra szerintem 8 darab 100 métert egy ilyen neki csak háromnapos versenyen még soha nem úszott, és ez azért nagyon sokat kivesz belőle. Ennek az volt az ára, ez egyéni 50 méterén nyerni tudott, egy jó idővel tudott nyerni, de ott azért nem tudta megközelíteni a tavaly nyári csúcsformás idejét sem, illetve még most 0,3-del elmaradt a világbajnoki szintidőtől is. Tehát ebben benne volt ez a kockázat, hogy ezt a szintidőt nekünk még júniusig teljesíteni kell egyéb versenyeken, de úgy beszéltük meg, hogy azért, hogy ez a csapat még tovább épülhessen, ahhoz a kapitánynak mindenképpen oda kell állni, és minden váltóban meg kell mutatni, hogy ő ennek a csapatnak a kapitánya. És ő ezt vállalta, meg lesz majd az az egyéni jó teljesítmény is, ami kell a VB-hez.
Beszélt Búrján Katalinról is.
Katalin nagyon színes és érdekes személyiség, Petrához hasonlóan nagyon tapasztalt. Volt egy olyan váltónk, ahol a négy lány összetétele 115 életkor volt összeadva, de nagyon büszkék voltak rá a lányok, hiszen ők maguk mondatták be a helyi bemondóval. Sokan azt is gondolták, hogy ez nem volt egy szép dolog a kommentátortól, de hát a lányok maguk kérték, hogy ez legyen így. Kata is úgy gondolta, és mi is úgy gondoltuk, hogy ő illik most ebbe a lánycsapatba, akit Petra köré szerveződött az elmúlt években. Nem titok, hogy ez már tavaly is elkezdődött ez a diskurzus, hogy ez az átigazolás megtörténjene. Végül most közvetlenül az OB előtt jutottunk el oda, hogy tényleg nyílbe is tudtuk ütni. Mi nagyon örültünk neki, hogy a csapat tagja lett, és hát az látszott rajta ezen a versenyen, hogy ő is annyira felszabadult ettől, és saját bevallása szerint is annyira jól érezte magát ebben a közegben, hogy egy olyan versenyt tudott zárni, ami még talán nem is volt a pályafutásában. Ennyire kiegyensúlyozottan, 4 napon keresztül rá nem jellemző, hogy tud versenyezni, de ebben is nagyon sokat fejlődött most, és bízom benne, hogy a világbajnoki csapattagságért is továbbra is versenyben lesz.
Elárulta azt is, mit vár a következő időszakban a csapat többi tagjától.
Közülük sokan inkább törődésre vágyó, már felnőtt korban lévő, mondhatom nyugodtan, hogy elit úszók. 2 évvel ezelőtt kezdődött ez az egész felnőtt csapatépítés, hogy Petra köré épüljön egy olyan csapat, hogy neki ne egyedül kelljen a versenyeken felnőtt korosztályban szerepelni, és ugye itt saját egyesületi szinten az utánpótlás nevelésben már most nagyon-nagyon jól állunk, de ahhoz, hogy belőlük felnőtt versenyzők legyenek, ahhoz nagyon sok idő kell. Azt már Petra nem biztos, hogy megvárná, mint versenyző. Úgyhogy így jöttek a képbe a Molnár Flóra, Halmai Petra páros 2 évvel ezelőtt, akik nagyon-nagyon sok új szint hoztak a csapatba, ők mind a ketten Amerikát megjárt, ott végzett, nagyon intelligens és nagyon jó példaképnek is szolgáló sportolók. Az, hogy ők is az egyéni versenyszámaikat is a váltók oltárán fel tudják áldozni, sok esetben az nagyon-nagyon példamutató. És hát mind a ketten jártak világbajnokságon, mind a ketten jártak olimpián. Már pályafutásuknak nem azon a szakaszán vannak, hogy 5-10 évre előre gondolkoznak, de 1-2-3 évre biztosan, tudomásom szerint a 2027-es budapesti világbajnoksággal kalkulálnak, mint lehetséges visszavonuló verseny, és addig mindent megtesznek, hogy segítsék ennek a csapatnak az épülését is, és nyilván mi azért próbálunk mindenben segíteni nekik, ami pluszt adhat még nekik, és egyébként javulnak is a korábbi 2 évben versenyről versenyre, úgyhogy ez mindenképpen örömteli. Van köztük olyan a Bujdosó Zsombor, aki debreceni illetésű, debreceni születésű, Debrecenben tanult úszni, közbetett egy kis kitérőt Budapestre tanulmányai miatt, illetve az Egyesült Államokban jár ő is egyetemre jelenleg. Közben a család hazaköltözött, így Zsombornak is kézenfekvő volt, hogyha megkeres, és inkább egy ilyen debreceni visszaigazolásban gondolkodik. Ráadásul látta, hogy ugye alakul ez a csapat. Vele egy egyetemen tanul Mészáros Dániel, aki szintén egy felnőtt válogatottat megjárt gyorsúszó, úgyhogy ők így csomagban érkeztek. Gál Olivér pedig egy olyan mellúszó zseni, akiben még nagyon-nagyon sok van. Ő is a két lányjal, Halmai Petrával és Molnár Flórával volt annak a csomagnak úgymond a része. Ő is egy kicsit ez a meg nem értett zseni kategória sok esetben. Én nagyon szeretem, mert egy nagyon jó karakter. Bízom benne, hogy ő is járt már felnőtt világbajnokságon, úszott már. Nagyon szeretnénk azt, hogyha nem is az idei világbajnokságon, de az olimpiai részvételben majd versenyben tudna lenni, hiszen az ugye a médiában most sok helyen lehetett olvasni, hogy az 50 méteres versenyszámokat betették az olimpiai programba. Most ezen rengetegen vérszemet kaptak, és remélem, hogy Oliver lesz az egyik, aki a legtöbbet fejlődik emiatt. Szeretném most felülről húzni, alulról pedig tolni ezt az egész szekeret. Az utánpótlásban most olyan lehetőségeink vannak, amik már most már szerintem sokkal jobban kilettek aknázva, és városi szinten teljesen összehangoltan a négy tanúszodával együtt most már egy olyan gyerekfronton, hanem oktatói fronton is, hogy erre abszolút lehet építeni. Jelenleg az országban már az egyik legnagyobb létszámú csapat vagyunk. Az aranyjelvények tekintetében a másodikak lettünk a Magyar Úszó Szövetség listáján, ami egy nagyon-nagyon nagy dolog. Nekünk van a legtöbb jövőbajnokai programos résztvevőnk, ami mind-mind olyan mutató, hogy a 14 éven aluli korosztályoknál már most nagyon jól állunk. A felnőtteknél itt a csapat, aki ugye Petra köré épült, ők képesek irányt mutatni, példát mutatni, az egésznek egyfajta húzóerőt adni. Nagyon készül a serdülő ifjúsági, ez a 14, ott is van válogatott kerettagunk, úgyhogy igazából én azt szeretném, hogyha csak annyi történne meg, hogy amit az adottságainkból kijöhet, azt mi ki is tudjuk majd hozni belőle.
A Nyíregyházi Városháza dísztermében tartották a hagyományos sportgálát, amelyen sportolók, edzők, sportvezetők vehettek át elismerést 2024-es teljesítményükért. Összesen 65 díj talált gazdára. Jászai Menyhértet, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Én azt gondolom, hogy egy kerekesztendő volt a 24-es év, minden szempontból egy kiemelkedő, hiszen olimpiai évét ünnepelhettük. Nyíregyházi sikerekkel hozzáteszem, a csapatunk feljutott az NB1-be, és reméljük, hogy megállja a helyét, de hát nem csak az élmezőnben lévő sportokat kell megemlíteni, hanem több ezer gyerek és felnőtt sportol. Most azt a legkiválóbb 65 szakembert, sportolót fogjuk díjazni, akik valóban kiemelkedtek a sokaság közül és saját maguk területén, akár az edzők, akár csapasportágban, az egyéni sportágban a sportolók, edzőket fogjuk díjazni, elismerni, és hol is lehetne méltóbb hely egy ilyen gálának, mint a Városháza díszemében, a klubdíjteremben, úgyhogy örülnek, hogy minden esztendőben erre sor kerülhet, és legyen ez ma a sport ünnepe. Nagyon fontosak a szponzorok, a támogatók, a cégek, a vállalkozások, a tulajdonosok, hiszen olyan plusz erőforrást tesznek bele, ami nélkül ez nem működne, és talán ebben a sorban illik bele az önkormányzatnak a nélkülözhetetlen szerepe, hiszen infrastruktúrát fejleszteni, fenntartani az önkormányzat tud, és tud olyan célzott támogatásokat adni, akár az élsportnak, akár a nem élsportnak, hanem az egyedi támogatásokat, de mondhatom a tömegsporttól egészen a csapatsportokig, a parasport, tehát szertágazó támogatás rendszert működtetünk, olimpiai felkészítést támogatunk, hogy mindenki tudjon sportolni, és hatékonyan tudjon sportolni, és ne a forrás legyen ennek a hiánya. Én azt gondolom, hogy a mai napon ez is meg fog látszani, hogy az önkormányzat nagyon sok forrás bocsát rendelkezésre, klasszikus a mozdul Nyíregyháza, több 10 millió forint, de fontos az, hogy menjen az élsport, és menjen a tömegsport is.
Egésznapos rendezvénnyel zárták a jeges szezont Nyíregyházán a szabolcsi solymok. Tóth Gábor alelnököt hallják.
Ez a mai nap egy öreg fiúk meccsel kezdődött, az amatőr csapatunknak a tagjai játszottak egymás ellen. Ezután következik most az U12-es nagypályás meccsünk, ez az első nagypályásunk, itt azért sokkal nagyobb pályán, sokkal nagyobb területet kell bejátszani, és itt azért jobban elfáradnak. Ez már a valódi hoki, mondhatjuk, másabb, nehezebb nekik sokkal. Ez volt az első olyan nap, hogy a játékosaink 8 meccset játszottak egy napon belül, nagyon nehéz elosztás, de ezt is végigcsinálták, büszkék vagyunk a 15. helyre, jövőre sokkal jobb eredményt szeretnénk elérni, készen állunk rá. A korosztályaink eddig a piros nehézségű szinten indultak, kívánjuk, hogy legalább a sárgába vagy a kék nehézségi szintre is el tudjunk jutni. A gyerekek miatt ez megvalósulhat, a most itt lévő gyerekeink miatt.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.